Győri Enikő, a Külügyminisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára az aréna ma esti vendége. Hallgatóinkkal beszélgetést felvételről hallják. Folytassuk azzal, amit már többször megígértünk, ugye az uniós költségvetés, a beszélgetésünk apropója 2014 és 2020-as költségvetés. És ugye azt ígértük, hogy fogunk beszélni a Magyarországot érintő részletekről, mert hogy a közelmúltban a parlament illetékes bizottság előtt erről hosszasan beszélt. Ugye Somásnál azt mondtam, hogy úgy foglalt össze, hogy Magyarország jobban járt, ugye általában a várakozásokhoz képest. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Ez azt jelenti, hogy ha nagyon a legeklatánsabb számot akarom mondani, hogy egy magyar állampolgár eddig 7 év alatt összesen 660 ezer forintnyi uniós támogatáshoz jutottam, ez egy igen impozáns összeg, de most ez fölmegy 712 ezerre, tehát ez az egy főre jutó uniós támogatás 7 év alatt. Ez egyébként a második legjobb ilyen egy főre első pozíció. De hogyha azt nézzük, hogy összesen mennyi uniós forrás áll a házhoz, vagy hogy a nemzeti jövedelemnek ez egy mekkora aránya, tehát mind a három mutatóban benne vagyunk az első három között, és nincs még egy ilyen tagállam. És ugye ezek objektív számok, tehát ezekkel nem nagyon lehet trükközni. Azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy megérte a 2,5 éves küzdködést.
Ugye beszéltünk itt különböző alapokról és különböző területekről. Összességében igaz ez a növekedés, vagy van olyan terület, ahol kompromisszumot kellett kötnünk? Tehát van, ahol egy picit rosszabbul járunk, viszont máshol jobban.
Hát ugye nem nagyon lehet összehasonlítani a 2007-13-assal, egyrészt több tagország lett, másrészt az összköltségvetés az kisebb. Tehát itt nem lehet összevetni az, hogy egyik boríték mekkora volt, meg a másik boríték mondjuk agrárpolitikában, kohéziós politikában és az összes egyébben. Ez nem összevethető így. Azt össze lehet vetni, hogy mondjuk honnan indultunk a bizottsági javaslattal, aztán hova jutottunk. Azok szerintem sokkal célra vezetőbb összehasonlítások. De ha megnézzük, hogy kohéziós politikában 20,5 milliárd ezer euró fog bejönni 7 év alatt, akkor azt gondolom, hogy minden fejlesztési célunkat tulajdonképpen ebből az összegből nagyon tisztességesen meg lehet valósítani.
Az eredeti bizottsági javaslathoz képest valamennyi területen jobban járt Magyarország?
Igen, tehát ez teljesen egyértelmű, tehát ott egy 18,valahány századszázalékos borítékról indultunk, mentünk fel 20,5-re. Hát ez az utolsó 40 órás tárgyalásban is még ott röpködtek a milliók, a milliárdok, az ajándékok, a veszteségek, és akkor ebből kellett ott az állam és kormányfőknek azonnal értékelve, hogy akkor mi az, ami számukra elfogadható, és mi az, ami nem elfogadható. Ami nekünk segített, hogy mi nagyon komoly és nehezen cáfolható elvek mentén küzdöttünk. Tehát azt mondtuk, hogy nem lehet, hogy a következő kisebb büdzsének a szegények lássák a kárát. Tehát az nem lehet, hogy a kohéziós borítékban azok az országok járjanak jobban, amelyek már fejlettebbek, és ezért már nem lennének jogosultak a támogatásra. Hát micsoda dolog az, hanem a legszegényebbek felzárkóztatására költjük a pénzt, és azért a 20 legszegényebb Európai Uniós régióból 4 Magyarországon van. Tehát nehéz azt mondani, hogy akkor a mi részesedésünk az csökkenjen. Tehát az egy nonsens. Ugyanígy az agrárpolitikában is hát meg kellett védeni az agrárpolitikát. Azok az országok, amelyek nem nagyon rendelkeznek mezőgazdasággal, és úgy gondolják, hogy importból mindent vidáman el lehetne érni, és el lehetne látni a lakosságot import élelmiszerre. Azok azt gondolták, hogy az agrárpolitikára is sokkal kevesebbet kell szánni. Csökkent az a boríték is, de azért a magyar gazdák mégis mint egy másfél milliárd euróval többhöz fognak jutni 7 év alatt. Ez évenként 200 milliós eurós plusz bevételt jelent, és hát én azért úgy tudom, hogy a magyar mezőgazdaságban, a gazdák körében a közvetlen támogatások, ugye azok a legkézzelfoghatóbb jelei annak, hogy az uniós tagságnak azok számukra kézzelfogható haszna van.
Ha visszautalok a beszélgetésünk első feléről, ugye azt mondta, hogy eredetileg például Lengyelország, Szlovákia lényegesen jobban járt volna, mondjuk a visegrádi négyeknek, a többi országa pedig rosszabbul. Mik voltak az érveink?
Mi nem soha nem ellenük érveltünk. hanem elvek mentén. És az, hogy nekik ilyen jól volt az induló pozíciójuk, az egy számításból következett. Az, hogy kinek mennyi jár, ahhoz mindenféle indexálások és mindenféle matematikai tornamutatványok kellenek, és nagyon erősen számít az, hogy egy ország mit produkált az azt megelőző időszakban. Ezek az országok szárnyaltak. Tehát nagyon jó gazdasági mutatókat tudtak 2010 előtt felmutatni, és amikor elkészültek ezek a számítások, akkor azt mondták, hogy ezek szárnyalnak, növekednek, ezeknek akkor a forrás igénye is ebből a matematikai képletből nagyobb, és van perspektíva, tehát ezeket jól fogják tudni kamatoztatni. Ugye Magyarország 2008-ban tulajdonképpen csődbe ment, először minket kellett megmenteni, soha más uniós tagállamot nem kellett pénzügyi mentővben részesíteni. Tehát a mi mutatóink olyan bűnrosszak voltak, hogy ezekből a matematikai számításokból nem jöhetett ki más, mint hogy hát ez az ország ez úgysem nő, ez nem fogja tudni a forrásokat felhasználni, tehát legyen kisebb a borítékja 30%-kal.
Tehát tulajdonképpen a rossz gazdasági teljesítményünk, vagy a rossz mutatóink voltak azok, amik amellett szóltak, hogy kapjunk mégis több pénzt. De hát ugye, ha jól...
Nem, hát a számításokból az jött ki, hogy ezeknek ennyi jár. Na de mi ezt az egész metodológiát, ezt meg azt, hogy ők a múltbeli teljesítményre alapozva mondják meg, hogy milyenek a növekedési kilátásaink, hát azért azt visszautasítottuk, de azért az egész számítási metodológiát azt nem sikerült megváltoztatnunk már itt a folyamatban. Egyébként arról folyik a gondolkodás, hogy biztos, hogy jó ez a metodológia, mert teljesen irreális képet fest egyes országoknak a kilátásairól.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag az a költségvetés, amit a múlt héten a parlament elfogadott végül is, tehát az, ami kialakult. Ez gyakorlatilag egy teljesen más megközelítés tükröz, de akkor ön már részben erre válaszolt, hogy tulajdonképpen nem. Tehát a számítás módszertana változatlan, csak sikerült a számokat valahogy átcsapkozni.
Persze. Tehát volt egy induló bizottság javaslat, ők alkalmaznak egy matematikai képletet, és aztán jött a politika, ami ezen erősen változtatott.
Lengyelországot, Szlovákiát, hogy picit visszakanyarodjak a beszélgetésünk első felére, mivel sikerült a mi oldalunk ráállítani? És ők egyébként beszélünk akkor egy picit arról is, hogy ők sokkal több, tehát nagyságrendi veszteséget szenvedtek el, vagy azért a pozíciójuk nem romlott annyit, amennyit a miénk javult mondjuk?
Hát romlott a pozíciójuk, de azért még mindig jól jártak. Tehát ők egy olyan irreálisan pozitív helyzetből indultak, hogy hát azt megtartani azért azt úgy nem is, tehát nem volt reális, tehát ugye a matematika ezt tudta kihozni az ő esetükben. No, de hát arról szólt a szövetség építés, hogy nem mindenben kell egyetérteni, tehát ugye, hanem ne támadjuk egymást olyan ponton, ami a másiknak fáj. Ezeket az együttműködési szabályokat fel lehetett akár csak hallgatólagosan is állítani, és pontosan a felhasználási szabályok tekintetében, meg a kohéziós boríték egészének mérete tekintetében ott tudtunk közös álláspontra jutni. Tehát nekik sem volt érdekük, hogy lehetetlen felhasználási szabályokat találjon ki az Unió, nem volt érdekük, hogy csökkenjen a borítéknak a mérete, megtaláltuk ezeket a közös pontokat, és ezek mentén tudtunk előrehaladni, közösen szövegeztünk, adtunk be javaslatokat, és hát ugyanezt megtettük a nagyobb körben is, a kohézióbarátai körben.
Hol voltak, hogy voltak olyan pontok, ahol kompromisszumot kellett kötnünk? Ahol valamilyen áldozatot kellett hoznunk?
Hát persze. A főszeg tekintetében mindig azt mondtuk, hogy több ország van, válság van, a Lisszaboni szerződés új politikákat hozott be, most már a közös energiapolitika felé is elindultunk, hát akkor vicces, ha mindenhez kevesebb forrást szánunk. Hát ezt mondtuk jó sokáig, talán utolsóként is még mi mindig mondtuk, no, de hát egy előbb-utóbb azért, ha az ember el akar jutni egy kompromisszumhoz, akkor engedni kell. Hát ez mindenki engedett. Tehát olyan ország nincs, akinek minden induló álláspontja érintetlenül megmaradt. És akkor persze, hát nekünk is el kellett fogadnunk, hogy kisebb lesz a torta, a nettóknak el kellett fogadniuk, hogy de azért mégis többet kell berakniuk a közösbe, és hogy a felhasználási szabályok sem pontosan úgy alakulnak, ahogy ők szerették volna. Mindenkinek kellett engednie.
Van olyan szakterület, amelyik Magyarországon is rosszabbul jár, mint mondjuk eredetileg járhatott volna, vagy mondjuk mint az előző ciklusokban járt. Úgy általában most nem feltétlenül összegre gondol, hanem egyáltalán hozzáférésre, a sebességére, bármilyen szempontból.
Nem gondolom, hogy lenne ilyen. tehát azért a mi borítékunk nagy része az agrárpénzekből és a kohéziós, tehát a fejlesztési forrásokból áll, a többi terület az minimális, tehát ez bőven 90% fölött van ez a kettő így együtt. Úgyhogy én nem látok semmi olyat, ami nehezíteni az életünket.
A pénzek felhasználását illetően a szabályokon túl a pénzek, a célterületeket illetően milyen jellegű vállalásokat kellett tennünk, akár a kohézió barátainak együtt, akár Magyarországnak? Tehát, hogy mire fogjuk ezeket a pénzeket felhasználni? Kellett ilyet tenni egyébként, hogy konkrétan megmondani, hogy például a kohéziós pénzeket mire akarjuk?
Tehát ugye ez a tartalomról igen. szól. A tartalomról azért a több éves pénzügyi kezeletről szóló megállapodás nem beszél. Ott elmondja, hogy mennyi pénzt, és körülbelül mire lehet költeni. De tehát, hogy mennyi megyen kohézióra, mennyi mezőgazdaságra, stb. Az, hogy a kohézión belül mire lehet költeni, na ez az, amiről egy úgynevezett partnerségi megállapodást kell kötnünk az Európai Bizottsággal. Ezt pedig összhangba kell hozni az Európai Unió 2020-ig terjedő céljaival, összhangba kell hozni a gazdasági válságkezelésben, ahol tartunk, a vállalásainkkal, az általam már emlegetett úgynevezett országspecifikus ajánlásokkal. Na erről folyik egy egyeztetés sorozat. Ezt Magyarország részéről Cséfalvai Zoltán államtitkár úr viszi. Február óta folyik, mi nyár elején másodiként be tudtuk nyújtani a tervezetünket. Erről tovább folyik az egyeztetés, a finomítás, harcolunk, persze mi megmondjuk, hogy mikre szeretnénk költeni, ezek egy részével egyetért a bizottság, természetszerűleg egy részével nem ért egyet. Természetesen megszervezzük a visegrádiakat, hogy ugyanazt mondják, amit mi, ráadásul visegrádi elnökök vagyunk, tehát van egy szoros együttműködés, ezt néha visegrádi négyek plusz formátumban tesszük, tehát bevonunk más országokat, és hogyha már nagyon sok ország mondja ugyanazt, akkor a bizottság nem teheti meg, hogy ezt teljesen figyelmen kívül hagyja. Hát ez folyik most. Most, hogy lezárult a költségvetési vita, a parlament is rábólintott, ugye ehhez végre ezt meg kell jelentetni az unió hivatalos lapjában, és így lehet majd valamikor jövő év elején véglegesen benyújtani ezeket a partnerségi megállapodásokat, ezt követően az úgynevezett operatív programokat, amelyek pont arról szólnak, hogy milyen szakterületeken, pontosan milyen címen nyitunk meg pályázati lehetőségeket, úgyhogy ezeknek mind a jövő év első hónapjaiban meg kell történniük.
Ez ugyanolyan, vagy ugyanolyan mértékben politikai természetű vita is, mint volt a költségvetés megalkotása, vagy ez sokkal inkább már csak matematika?
Hát ez nem matematika, de hát amiket az előbb felsoroltam, hogy mi mindent kell figyelembe venni, az az szerint kellene eljárni, no de hát mi azért azt gondoljuk, hogy továbbra is vannak országspecifikumok, vagy amik a mi régiónkban fontosak. Tehát például állandóan V4-es keretben megbeszéljük, hogy az nonsens, hogy az Európai Unió mellékutak építését nem akarja támogatni, márpedig egy vidéken ez a vidékfejlesztéshez is szükséges, ahhoz, hogy vidéken kisvállalkozások virágozni tudjanak, mondjuk, ha nem lehet úton eljutni odáig, hát akkor elég problematikus a gazdasági fejlődés. Tehát itt igyekszünk nagyon egyfelé beszélni, és akkor előbb-utóbb csak elfogadják. Turizmusba már nem olyan sokat fektetne az Európai Unió, mi pedig elmondjuk, hogy már pedig bizonyos vonatkozásokban nem mindenre, például több fürdőépítés az valószínűleg már nem lesz, de talán nem is baj, ha nem lesz több fürdőnk, mert elég fönntartani, amik most vannak. Tehát ezért van egy folyamatos egyeztetés. Szakértői szinten, vezetői szinten, hát és persze államtitkár úr révén politikai szinten is.
Egyébként azt akartam kérdezni, hogy ön azt mondta, hogy nyilván az ellenőrzés és például a gazdasági mutatóknak a visszacsatolása sokkal szigorúbb és sokkal módszeresebb lesz, vagy gyorsabb lesz, mint hogy a korábbi időszakban volt. De egyébként ezeknek ez nem biztos, hogy feltűnő az ön szakterülete. Egyáltalán a kérdés persze, hogy például a külügyminisztériumnak önnek lesz-e ebben mondjuk az ellenőrzésben feladata, vagy ez csak a nemzetgazdasági minisztériumé, és hogy például ilyen szinten is szoros lesz az ellenőrzés, tehát például, hogyha azt mondtuk, hogy nem építünk több fürdőt, mondjuk teszünk el egy ígéretet, akkor ezt meg fogják nézni, vagy kutya wellness?
Ugye jóvá kell hagyni a partnerségi megállapodást, a bizottság jóvá hagyja, operatív programokról szintén van egyeztetés, tehát azért ez egy közös munka. Nem lehet másra költeni, de azt azért eddig se lehetett, mint amit vállaltunk. Tehát az operatív programok jóváhagyatása eddig is megvolt, eddig nemzeti stratégiai keretnek hívtuk ezt az egészet, amit most partnerségi megállapodásnak, úgyhogy ebben olyan nagy novum nincsen. Hogy mi lesz a mi szerepünk, hát ugye nekem horizontális koordinációs szerepem van, mi a tárcákkal nagyon szorosan együttműködünk, amikor a túlzott deficit eljárást elindított játszott, hogy Magyarország ellen is ott volt, hogy fölfüggesztik a kohéziós alapból a finanszírozást. Hát ott közösen lobbiztunk munkamegosztásban a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Úgyhogy gondolom az egyeztetéseknél, ami majd partnership megállás, stb. Hát természetesen mi is ott vagyunk, segítünk és együtt csináljuk.
Ha már itt a költségvetés apropóján is leginkább a kohéziós pénzekkel összefüggésben beszélt arról, hogy nyilván fontos az egész közösségnek, hogy nyilván a szegényebbeket és mondjuk akik felzárkóztatásra szorulnak, ezeket nyilván nem engedheti el, tehát nem lehet tőlük pénzt elvenni. Ez valószínűleg csak nagyon távolról kapcsolódik ide, de mindenképpen ide kapcsolódik ugye az uniós bővítésnek a kérdése, és mondjuk a keleti partnerség, a keleti irányú bővítés, és leginkább ugye most ez ügyben talán a Ukrajna kérdése a legfontosabb. De azt mondták uniós Európa parlamenti képviselők, talán az egyik bizottságnak a vezetője, hogy az Európai Unió valószínűleg itt hibázott, elkésett, nem reagált elég gyorsan, és segítséget kellett volna adni Ukrajnának, talán akkor nem lenne ekkora vita, vagy talán akkor ez a szerződés létrejött volna. Mit gondol erről?
Először is nem keverném a keleti partnerséget és a bővítést. Ugye a bővítés az elsősorban a Nyugat-Balkán országa, illetve a Törökország, ami most napirenden szerepel. Mi amellett vagyunk, nagyon régóta, ez a magyar uniós politika egyik legfontosabb jellemzője, hogy tovább kell bővíteni, az unió nyerne, hogyha Szerbiát és a Balkán további országait tagjai között tudná, természetesen egy érdemalapú tárgyalássorozat végén. A keleti partnerség pedig egy szoros együttműködést jelent az Európai Unióval. Ukrajna a szomszédunk, tehát nekünk az az érdekünk, hogy őket az európai úton tartsuk. Ne ott a senki zónájában, lebegve mondjuk egy eurázsiai orientáltság és egy európai orientáltság között, hanem Európához kössük őket, és segítsük őket. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió nagyon komoly ajánlatot tett Ukrajnának. És 2012 óta nagyon egyértelműek a feltételek, hogy mit kell Ukrajnának tennie ahhoz, hogy megszülessen ez a társulási megállapodás, és ez nem csak egy szabad kereskedelmet jelent, hanem egy stratégiai együttműködést, és én szerintem igenis vonzó volt az unió ajánlata. Ukrajna nagyon sok mindent teljesített. Itt a finisben egy-két elvárt törvénynek az elfogadása az megállt, de hát azt mondja meg Ukrajna, hogy ők már ezt azért állították meg, mert tudták, hogy ők most fel akarják függeszteni a tárgyalásokat, és mégsem kívánják Vilniusban aláírni a társulási megállapodást, vagy egyébként csak akarták volna ezt aláírni, ezt én most nem tudom, nem akarom megítélni, de azért egy 500 milliós piachoz biztosítottunk volna, vagy biztosítunk, mert az ajtó nyitva áll, hozzáférést. Soha senkivel ilyen átfogó társulási megállapodást az Unió korában nem kötött. Egy 500 millió dolláros megtakarítása lenne Ukrajnának a szabadkereskedelmből, tehát hogyha ennyivel kevesebb vámot kellene fizetnie. Ígért az Unió egy 610 millió eurós makrofinanciális támogatást. Eddig is, hát 91 óta 3,3 milliárd euró visszanemtérítendő támogatást kapott Ukrajna az Uniótól, és ezen kívül folyik a gázvezetékeknek a többirányúvá tétele, ami azt jelenti, hogyha Ukrajna balba kerül, ellátás szempontjából, akkor nyugat felől is folyhasson ezekben a vezetékekben gáz. Ugye napirenden van a magyar, ukrán, horvát vezeték, egy ukrán, szlovák vezeték. Én azt gondolom, hogy azért ez egy igen figyelemre méltó ajánlat volt. A döntés persze Ukrajnáé, tehát Ukrajna szuverén döntése, hogy milyen utat válasz. Azt gondolom, hogy egyébként ez az Európai Unió szempontjából a legfontosabb geostratégiai probléma és kérdés. Mi első perctől amellett voltunk, hogy az unió az legyen megértő Ukrajnával szemben, legyen vonzó az ajánlat, de persze dönteni helyettük nem tudunk.
Ja, azt mondta, a távirati iroda indéz egy magát megnevezni nem kívánó uniós illetékes magasrangú tisztviselőt, aki azt mondta, hogy nem érte váratlanul az uniós diplomatákat, hogy az utolsó pillanatban ilyen hatalmas nyomás volt, és hogy nem lesz szerződés. Mi lehetett ennek azokat? Tehát számítani lehetett erre, akár az elmúlt napokban, hogy végül is nem lesz Vilniusban aláírás?
Hát nyáróta azért nagyon sok mindent látunk, és Ukrajnának a keleti szomszédja az elég erősen jelét adta annak, hogy azt szeretné, ha Ukrajna az eurázsiai utat választaná, és nem az európait. Mert ők számítanak Ukrajnára a belorusz-orosz-kazahván unióban is, azt szeretnék, ha oda csatlakozna. Az lehetetlen, hogy valaki egyszerre két vámunióhoz tartozzon, az nem megy. nagyon komoly kereskedelmi veszteséget szenvedett el Ukrajna, mert Oroszország egyszerűen nem engedett be egy nagyon sok orosz árut. Ha nem megy a kereskedelem, akkor ott rögtön munkahelyek kerülnek veszélybe, energiaárak kapcsán volt egy nagyon komoly nyomásgyakorlás. Tehát itt azért ezt elég egyértelművé tette a nagy szomszéd, hogy ezt a geostratégiai játszmát ő szeretné eldönteni.
Ez mennyire egy Brüsszel-Moszkva közeledésnek a kérdése, vagy a témája vajon?
Hát,
vagy távolodásnak?
Én abban bízom, hogy semmiféle távolodás nem lesz. Tehát az Európai Unió itt a legutolsó nyilatkozataiban nagyon egyértelművé tette, hogy az ajtó nyitva áll. És mi amellett vagyunk, hogy ez az ajtó nyitva is maradjon, na de azon az ajtón az ukránoknak kell bejönniük. Lesz Vilniusban csúcs, ott a külügyminiszterek is ott lesznek, a tagállamok állam és kormányfői. Jó lenne, hogyha Ukrajna ott azért szintén úgy nyilatkozna majd, hogy ő is szeretné, ha az ajtó nyitva maradna. Hát azért én azt látom, hogy nagyon sokan, mind a politikai vezetésben, mind a ukrán polgárok körében nagyon egyértelművé tették az elmúlt időszakban, hogy ők azt gondolják, hogy az európai út az az út, amit az ukrán vezetésnek követnie kellene. Tehát én úgy látom, hogy ez egy nem lefutott ügy, hogy mi történik most Vilniusban. Hát azért az most nagyon úgy tűnik, hogy aláírás nem lesz, de azt nem lehet megjósolni, hogy mi következik az elkövetkező hónapokban. 2015-ben van elnökválasztás Ukrajnában. Azt gyanítom, hogy ez is egy döntő tényező lesz majd az ukrán polgárok fejében, hogy ők egyetértenek ezzel a döntéssel, vagy sem.
Elképzelhető, hogy ez az ügy addig elhúzódik?
Bármi lehet.
Egy minket sokkal jobban érdeklő és valószínűleg sokkal jobban izgató kérdést hagytunk itt az utolsó egy-másfél percben. Ugye a britek, ahol meglehetősen sok magyar munkavállaló él, és nagyon sokan készülnek ott letelepülni, de azt arra készülnek, vagy arra egy olyan javaslatot fogalmaztak meg, hogy szigorítanák a ott letelepülők, más országokból érkező, más uniós országból érkezők letelepülők szociális juttatásait. Megtehetik ezt?
Nagyon egyértelmű szabályok vannak jelenleg is. És ezek a szabályok egyébként már most is lehetővé teszik, hogy akik ezzel visszaélnek, azok ilyenben részesüljenek. Tehát szerintünk olyan nagyon új helyzet nincsen. Az Európai Bizottság vállalta, hogy készít egy tanulmányt, ezt nem olyan sokára fogja közzétenni, ezt a belügyminiszterek meg fogják decemberben vitatni. Én úgy tudom, hogy ez a tanulmány azt fogja mondani, hogy közel sem az uniós országokból érkező mondjuk azt, hogy bevándorlók jelentik a legtöbb problémát, hanem az unió határain kívülről érkező bevándorlókkal kapcsolatos a legtöbb visszaélés. Úgyhogy én abban bízom, én értem, tehát Nagy-Britanniában ez egy politikai sláger téma most, mindenki hazafelé muzsikál egy kicsit, úgyhogy, de én abban bízom, hogy semmiféle jogalkotási kezdeményezés nem lesz, hiszen maga a bizottság, amelyiknek egyértelmű kompetenciája van ebben az ügyben, azt mondja és mondta eddig is, hogy nem lát okot arra, hogy a fennálló szabályokon változtasson.
De ettől függetlenül egyébként egy tagország megteheti ezt? Tehát a brit kormány ettől függetlenül hozhat egy ilyen rendelkezést?
Nem, csak olyan szabályokat hozhat, amelyek összhangban vannak a közös uniós szabályokkal. Tehát a visszaéléseket eddig is lehetett kezelni szabályszerűen. Ami a szabályokban benne van, azt lehet, ami abban nincs benne, vagy az a ellentétes, azt pedig nem lehet. Én abban bízom, hogy azért a brit kormány ezek tiszteletben tartásával fog eljárni. Hát ha nem így tesz, akkor majd az Európai Bizottság, ahogy egyébként mindenkivel, aki kötelezettséget szed, eljár, és az ügy akár a bíróságon is végződhet.
Győri Enikő, a Külügyminisztérium Európai Uniós ügyekért felelős államtitkára volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást.